Igen, tessék, parancsoljál.
Behumi Dórival, és tessék, parancsoljál.
Veres Dórival, tessék, és a kedves vendégünkkel, Hámori Máté karmesterrel folytatjuk a kettes számrendszer második óráját, és egyébként itt teljes mértékben egymás szájából vesszük ki a szót a Dórival, és folyamatosan újabb témákat dobunk fel a Máténak. Engem rengeteg minden érdekel még, egyébként amire az első órában szó került, zenetanulás, gyerekek, komoly zene, könnyű zene, de
klasszikus zene.
Így van. De megígértük, vagy hát megígértem én.
Hogy a Dóri unalmas kérdését felteheti.
Igen, a Dóri egy kicsit, akkor bejöhet elém.
Mert hogy a karmesterségről is beszélgettünk, és engem érdekel, hogy te hogy jellemeznéd magad, hogy te neked mi a karmester karaktered?
Avatarom, a karmester avatarom.
Nem. Hát így belecsúsztunk ebbe az előző órában egy picit, hogy nagyon... nagyon könnyű elrontani ezt a szakmát, nagyon könnyű elveszteni a zenekar bizalmát, vagy nehéz inkább megnyerni, és ahhoz talán életkor is kell a tudás mellett, és már nem nagyon emlékszem, hogy mennyi ment ebből adásba, amiről beszéltünk.
A legjobb részek nem adásban vannak, csak
de ez így szokott lenni. Úgyhogy ismételjük el, mert mi erre most rávennénk téged itt, hogy adásban is történjen meg, hogy valahol ott tettük le ezt a fonalat, és vegyük föl most, hogy ahhoz, hogy jó karmesterré váljon az ember, ahhoz bizony el kell érnie azt, hogy bízzon saját magában, hogy tudja azt a néhány tucat embert, aki rászegezi a szemeit, irányítani.
Hát meg, hogy partnerként tudjon rájuk tekinteni. Tehát ugye az ember tudja magáról, hogy nem jó, vagy sejti, hogy valamiben nem jó, és kiáll oda, és hierarchizáltan vezető, akkor két dolgot tehet. Az egyik, hogy agresszívan elfojtja, és úgy tesz, eltereli, elüti magát a karmester, és akkor elkezdi lecseszni a hegedűsöket, hogy miért? És akkor ugye ez egy ilyen toposz, amit várnak, vagy azt gondolja néhány karmester, hogy vár a zenekar, hogy hát ő nagyon szigorú, ő nagyon komolyan megmondja. Nem várják a zenekarot. Tehát a zenekarban nem emberek ülnek, akik ugyanúgy keveset aludtak, be kell vásárolniuk, a gyerek lázas, nem tudja megoldani, stb. Ezekkel a dolgokkal ülnek be a próbaterembe. Nem arra vágynak, hogy még az olduk alá dörgöljék, hogy mennyire rosszak, és egyébként semmire kellők, és nem gyakorolnak eleget, és mennyivel nagyobb zenész az, aki ott előttük áll. Ezt nem így kell bebizonyítani, hogy te mennyivel nagyobb zenész vagy, hanem partnerként kell rájuk tekinteni. Tehát nagyon sok karmester ezt csinálja, hogyha valamit elront, akkor ezt letörleszti a zenekaron. És van, aki a másik típusú karmester is elrontja azt a dolgot, vagy más típusú dolgokat, de fölvállalja. És a hitelességnek mindig az a kulcsa, hogyha te valamit hibázol, azt fölvállald. Ez az első, de ezt nem tanítják a karmesterképzőn egyébként.
Igen, tehát te mesélde, hogy te karmester evolúciót
hát
hogy
én is
volt.
Ugyanilyen rossz dolgokat csináltam az elején, én is azt gondoltam, hogy nem
is?
Voltam agresszív, azért azt próbáltam kerülni. Volt, amikor nem tudtam még annyira uralkodni magamon, mint most, és akkor elszállt az agyam, és volt egy-kettő, de az egész pályám alatt eddig ezt mondjuk egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány ilyen nagyon határhelyzet volt, amikor kimondottan ordibálás vagy valami hasonló történt.
Milyen helyzet hoz ki belőled ordibálást?
Nem, ugye mindig az, hogyha nem fogadnak el, tehát azt érzed, hogy nem fogadnak el valamiért, és visszaszólnak, rendezetlenkednek, hangoskodnak, valami van. Tehát a zenészek ugye emberek, és akkor ott megy a susmus, te próbálsz valamit mondani.
Ez pedagógia.
Ez pedagógia, teljesen. Tehát mint a tanárnál is, hogy mikor kezdi a kulcsomót dobálni a tanár, amikor valószínűleg ő érzi,
nincs,
hogy nem tud,
eszköze.
Tehát hogy nem elég érdekes, vagy nem tud, valamiért nem tudja megfogni a gyerekek figyelmét, akkor dobálja a kulcsomót. De most már rájöttem, hogy ha jól próbálsz, meg te magad elég érdekes vagy, meg jó, amit csinálsz, akkor nem kell kulcsomot dobálni, mert akkor nem alakul ki olyan helyzet, amiben megáll a munka folyamat. Tehát elég jól kell próbálni, jól kell tudni a darabot, és érezni kell a figyelemnek így a fluxusát, hogy az, hogy fölmegy, lemegy, mikor kell kiadni a szünetet, mikor kell egy viccet elsütni, mikor kell egy picit nem játszani, és elmondani egy viccet, mikor kell folyamatosan játszatni a zenekart, és nem megállni, akkor se, ha hiba van. Mikor kell egy hibára nagyon rász állni és nagyon dolgozni rajta, vagy éppen mikor kell elengedni egy hibát és bízni abba, hogy legközelebb majd jó lesz, vagy esetleg benne hagyni, mert tudni, hogy tudják ők is a hibát, nem kell az orrukat beledörgölni, jól akarják csinálni, és hagyom, hogy a koncertrend kijavítsa magát. És akkor jobban fognak játszani, mert bennük lesz az a plusz drang, hogy nem gyakorlom szét a darabot, meg nem játszatom szét, hanem benne hagyom, és érzi ő is, hogy hú, ez kell, és ez egy plusz stresszt ad bele, ami jót tesz a koncertnek. De ezeket az ember évek alatt, évtizedek alatt tanulja meg. ezt te nem tudod 20 évesen.
Te ezt fel tudod idézni, hogy milyen, melyik zenekar, vagy melyik munka volt, amikor már ilyen komfortosan érezted magad? Tehát amikor azt tudtad mondani, hogy na, itt már egy ilyen kerek egész van, egy kicsit összeállt a kép.
Hát nyilván a legjobban az ember a saját zenekarával tudja ezt, mert ott már nem kell elmondani ugyanazt az 5 mondatot, talán csak elég utalni rá, vagy úgy nézni, és már tudják, hogy mire gondolok. Mm-hmm. És ezért kell nagyon, hogy egy karmester évekig együtt dolgozzon egy zenekarral. Én sokszor vagyok vendégkarmester is, megyek zenekarhoz, akkor nagyon örülnek, mikor megyek, örülnek, mikor elhagyom őket. Tehát ez egy ilyen kellemes kis egy éjszakás kalandot el lehet tölteni egy zenekarra, hogy ott vagyok 3 napot, és akkor mindenki boldog. De ebből igazán mély és jelentős dolgot nem lehet csinálni. Lehet egy nagyon jó koncertet adni, mert nekik felfrissülés, hogy nem az állandó karmesterre játszanak, ezért hívok én is más karmestereket a saját zenekaromhoz, de igazán komoly eredményt az csak egy ilyen hosszú távú együttműködésbe lehet elérni. Mint ahogy valószínűleg az emberi kapcsolatok közül is egy házasságban vagy egy hosszú párkapcsolatban lehet igazán komoly dolgokat elérni, és nem egy nagyon rövid, de lángoló valamivel. Úgyhogy én leginkább a Danubia zenekarnál éreztem ezt, és nem olyan régen először, hogy most a fluxus az úgy rendben van.
Egy jó fluxus kondenzátor vagy.
Igen, de lehet az operában is szoktam néha érezni. Tehát ha úgy jön össze a zenekar az operában, és olyan csillagállás, akkor ott szuper dolgokat lehet csinálni, mert fantasztikus zenészek dolgoznak ott is.
És akkor ezt most úgy kell elkezdeni, hogy a Danubiában konkrétan egy ilyen könnyed, laza, boldog próba folyamat van mindig mögöttetek egy koncert előtt?
Most jellemzően igen. Régen viszont nagyon sok volt a feszültség, mert nagyon nehéz műsorokat tűztem ki, sokkal többet kezdett el dolgozni a zenekar, mikor oda kerültem, mint előtte, és sokkal nagyobb feladatok jöttek, nagyon sok kortársmű.
Ugye 2013 óta vagy ott?
Igen, 10 éve. Nagyon sok kortársmű, vagy csomó, amit nem játszottak, gyakorolni kellett rengeteget, amivel sosem volt gond, de azért stresszt okozott, és én sem voltam még a helyzet magaslatán ilyen szempontból, amiről az előbb beszéltünk, és akkor azért nagyon sok volt a feszültség. És akkor teher alatt volt mindenki.
És ezt hogy vitted át egyébként a közösségben? Tehát oda mentél fiatalon.
Nagyon erős ambíciókkal, ha jól olvastuk.
És hát nem egy mindennapos repertoárt, hogyha jól hallom, vagy jól értjük, és azt mondtak, na most itt van ez a kis gyerek, hozza ezeket a butaságokat.
Meg már nehezek.
Akkor már a kotta kép is olyan, hogy mi ez?
Minek?
Meg ilyen furcsa koncertek, hogy stand-upos jön ide, meg versek, meg nem tudom.
Igazából nem akarok panaszkodni, voltak nehézségek, de ez egy nagyon-nagyon flexibilis zenekar a Danubia, és előttem is az volt, tehát azért mindig is az volt a jellemző erre az együttesre, hogy az ilyen furcsa helyzetekben jól érezték magukat. Uh-huh. Hát ma például próbáltunk egy karácsonyi műsort, és ez egy zenekari darab, de karácsonyi dalok vannak, és akkor mondtam, hogy figyeljetek, itt tök jó lenne énekelni. És az egyik egedűs azonnal jelentkezett, és tök hangosan, tök jól beénekelte. Most egy zenekarban általában azért ezt nem tudnád elérni, hogy most ott a hegedűből valaki énekelgessen, hát ki nem nyitnák a szájukat nagyon sok helyen. Ez meg egy ilyen csapat, hogy bármit elmegyünk tornatermekbe, büdös tornatermekbe a gyerekeknek játszani, és értik, hogy miről van szó. Jönnek a siketek, följönnek a színpadra, megfogdossák a hangszereiket. Nem az van, hogy úristen, ezt most minek kell, hanem egyből értik, és benne vannak, és csinálják. Tehát ez egy nagy játék. És ők jó játékosok, tehát ők szeretnek játszani. A játéknak a szabályait komolyan kell venni, az akkor jó, de azért ez egy játék alapvetően, és nekem szerencsém van, szóval nem voltak leküzdhetetlenek. A legnagyobb akadályt az embernek mindig saját maga jelenti. Nem a többiek.
Igen.
Nem rajtuk múlt.
Felvetettél egy-két példát most, amit említettél, ez a, hogy a büdös tormatermek, meg hogy a siketek, azért például erről a siketeknek szóló, ugye a Beethoven év kapcsán volt ez a kezdeményezésetek, hogy siketeknek, és korlátozottan halloknak, vagy hogy hallássérülteknek, csináltatok koncerteket. Na most hát ezt hogyan vette? Akkor ezek szerint a zenekar jól vette. De hogy kell ezt elképzelni?
Ugye ez kimondva egy nagyon bizarr dolog. De ha már arra gondolsz, hogy látássérülteknek is van kiállítás, akkor már nem annyira bizarr. Ők is látnak, csak a kezükkel. Nemrég egyébként a Bakok óvodájában is játszottunk, az is egy érdekes élmény volt, és ők is megfogdosták a hangszereket a végén. Ezt úgy kell elképzelni, hogy engem érdekelt, hogyha már van egy ekkora zeneszerző, mint Beethoven, aki az életének jelentős részében szinte semmit nem hallott, és úgy alkotta például a 9. szimfóniát, akkor ez, ma ez hogy van? A tudomány ezt megoldotta-e, vagy közelebb jutottunk-e, vagy mi van? És utána mentem ennek, és kiderült, hogy azért nem nagyon oldotta meg a tudomány, tehát akinek hiányzik a halóidege, az nem fog semmit hallani továbbra sem, erre nincsenek megoldások. Hmm. De mondjuk a halókészülékkel a csökkent hallást az valamennyire ellensúlyozni lehet, és akkor terveztünk egy koncertet, hogy ahol el lehetett jönni, idősebb gyerekek egyaránt voltak, és fölülhettek a színpadra, volt, aki lufit fogott, mert a lufi az nagyon jól közvetíti a rezgéseket, amiből a zene áll, tehát ha fogsz egy lufit, és közben szól a zene, akkor érezni fogod a rezgéseket.
És volt, a lufi testét kell nyilván fogni, nem igen, a zsinórját.
Ne a zsinórját fogd, mert akkor nem fog menni, tehát a feszes részét a lufinak, és akkor azon érzed a hangokat. És volt, aki följött, és a hangszereket megérintette, hisz ott is ez történik, hogy a rezonanciát érzed. De ami sokkal fontosabb volt, az nem is csak ez, hanem az, hogy érezték azt a flow-t, ami a zenekarban áramlik a játékosok között, amikor játszunk, és a tekintetükkel ezt így beitták, és valahogy a részesévé váltak, tehát az volt a döbbenetes élmény, hogy úgy együtt lélegeztek a zenével azok is, akik effektíve nem hallották, mert ott voltak benne. És akkor nekem ez itt megint egy ilyen nagy aha élmény volt, mint amiről már beszéltünk, hogy a zene az annyira erős dolog, hogy még akkor is működik, ha a hangok már nincsenek meg.
Svungja az ott van.
Tehát ott van valami, ott van, ami
ezen túl
van.
Az energia meg, amivel kapcsolódnak a zenészek egymáshoz, miközben játszanak.
Igen, és ebbe ők bekapcsolódnak, és ebből táplálkoznak, úgyhogy annyira sikeres a program, hogy például a december 15-én is lesz a Zeneakadémián, teljesen tele van már, oda már nem is nagyon lehet jelentkezni, annyian jönnek, és az iskolák is, meg idősek, és van, aki azt mondta, hogy neki az életét jelenti a zene. Tehát, hogy ő 10 éve teljesen megsiketült néni, de, és azt hitte, hogy nem fogja ezt túlélni, mert annyira szerette a zenét, és hogy az, mióta jár koncertre, azóta visszajött az életkedve. Mm. Tehát nagyon, nagyon sokat kaptunk mi tőlük. Tehát én azt gondolom, hogy mi sokkal többet kapunk ezektől az emberektől, mint amit igazából adni tudunk. Tehát ez tölt minket.
De ezek nagyon nehéz feladatok, olyan, mintha ti keresnétek kifejezetten ezeket a gordiuszi csomókat, hogy aztán átvágjátok.
Hát ami nehéz, az szép, és ami szép, az nehéz. Tehát ez a művészet sose az egyszerűbb utat választja. Az mindig a keskenyebb, nehezebb, sziklásabb út. És az igazság az, hogy engem az érdekel, hogy lehet embereket összekapcsolni. Uh-huh. És hogy a zene erre tökéletes, az a legfantasztikusabb eszköz két ember összekapcsolására. És hogy kiket lehet összekapcsolni, és lehet-e a siketeket, lehet-e a gyerekeket, lehet-e a nem tudom én, a vidéki, épp hogy hangszeren tanuló gyerekeket összekapcsolni ezzel. Múltkor ukrán gyerekek jött, ukrán iskola van Magyarországon, vagy Budapesten, ahol ukránul tanulnak, egy ilyen iskola van tudomásom szerint, és én egyszer voltunk náluk koncertezni, és őket is hívjuk meg, és ez nagyon szép volt, mikor együtt volt ez a Beethoven projekttel az egyik ilyen, és fönnültek a színpadon az ukrán gyerekek, meg a siket gyerekek. És tulajdonképpen mind a ketten ugyanolyan korlátozottak voltak a bizonyos értelemben a megértésben, volt jeltolmács, meg ukrán tolmács, de a zenében ezek eltűnnek, ezek a különbségek, és mindenki erről beszél, meg minden erről szól, hogy hát nincs is különbség az emberek közt, de van, nagyon sok különbség van az emberek közt, mert hogyha már arról van szó, hogy én mondjuk a közös hangban résztvevő cigány gyerekekkel megértessem magamat, meg a gondolataimat, ott már lehet, hogy lesznek akadályok, de ha veled zenélni elkezdek, akkor ezek az akadályok eltűnnek. Tehát nem azt kell tagadni, hogy van különbség ember és ember közt, hanem azt kell megérteni, hogy van híd ember és ember közt, és az egyik ilyen híd a zene.
Van a tartsőtokban valami, ami egy ilyesmi kezdeményezés úton, vagy csak tervben? De valami újabb, esetleg a jövő évben, vagy hát években.
Most annyi új kezdeményezésünk volt az elmúlt években, amire most csak szőrmentén utaltam, ez a közös hang, ezt épp most voltam a héten Litkén, ez egy Nógrád megyei falu, vagy hát ilyen község inkább, ahol most olyan gyerekekkel játszottunk együtt, akik viszonylag nem régóta tanulnak hangszert, a Máltai Szeretett Szolgálat kezdeményezésében, Máltai Szimfónia programnak a neve, és mi már 2 éve dolgozunk velük együtt, és karácsonyi koncertet fogunk közösen adni Litkén, tehát az ottaniaknak, szülőknek, ismerősöknek, nem ismerősöknek, hogy lássák és büszkék legyenek rá, hogy a gyerekek, akik ott nagyon komolyan tanulnak, és gyakorolnak, és hegedülnek, és gitároznak, és van, aki csak csörgőzni tud, tehát van egy ilyen csengő, és annyira cukik voltak, hogy a pici gyerekek így figyelték, hogy mikor kell, és minden idegszáluk azon volt, hogy mikor kell csengőzni, és akarják, és csinálják, és fantasztikusan fegyelmezettek. Hát ez is egy óriási élmény, ez a Közös Hang nevű programunk. Zeneakadémián is szoktunk velük játszani, lesz is december 15-én a Diótörőbe egy meglepetés flashmobra majd. Most már nem meglepetés. Most,
igen.
Feljönnek. Tehát ezeket a programokat folytatni kell, ezeket nem lehet ilyen tűzijátékszerűen egyszer elsütöm, aztán jó emberkedek egy kicsit, és akkor viszlát, hanem ha ebből kivonod magad, akkor többet ártasz, mint használsz. Tehát itt már számítanak ránk. Akkor menni kell. Tehát ezeket végigvinni, csinálni szerintem most épp elég munka.
És azt se felejtsük el, hogy ennek társadalmilag egyébként milyen szerepe van, mert ugye Dél-Amerikában volt, a segíts, hogy hívták
Venezuelában, Elszisztéma.
Igen. Melyik a karmesternek a nevét, aki
Duda
ez
mell,
a...
Gustavo Duda mellett a híres karmester.
Igen, igen, az ő nevéhez fűződik ez a program Venezuelában, amikor ugye akkor volt a szegénység, hogy szinte kilátástalan volt az egész élet nagyon sok embernek, és ő kitalálta ezt a... Nem így volt?
Nem ő találta ki, ő már ebben a rendszerben nevelkedett gyerek, ja, akiből híres lett. Ezt egy Abreu nevű közgazdász találta ki a 70-es években.
De és ő nem is zenész, ráadásul.
Nem zenész. Mert hogy ez egy szociális program volt, ugyanúgy, mint a Máltai Szimfónia. Ennek a célja az volt, hogy Venezuelában abban az időben a világon a legmagasabb volt a gyilkosságok aránya. Rengeteg ilyen utcai banda volt, és a gyerekek nem iskolába jártak, hanem bandákhoz csapódtak, azzal lehetett pénzt keresni, drogkereskedelem, prostitúció, stb. És ezzel ellen a kormány valamit tenni akart, és ez az Abreu kitalálta, hogy a zenetanulás és a közös zenélés, az leköti a gyerekeket délután, a banda helyett nem az utcán fognak magnumokkal hadonászni, hanem a hegedűt fogják majd a kezükbe. És az állam mögé állt, mert hogy óriási károkat okozott nekik ez a statisztika és a gazdaságnak ez egy komoly érvágás volt, és olyan komolyan mögé álltak, hangszereket vásároltak, hogy a program csúcsán egy időben 300 ezer gyerek vett ebben részt Venezuelában, és ennek mellékterméke lett a Gustavo Duda Mell, aki jelenleg a Los Angeles-i Filharmonikus Zenekarnak a vezető karmestere, meg a világ egyik leghíresebb karmestere, meg a mellékterméke lett a Simón Bolívar ifjúsági zenekar, ami egy 14 éves gyerekekből álló világszínvonalú zenekar, úgy játszanak, mint a berlini filharmonikusok, konkrétan úgy játszanak, tehát nem játszanak rosszabbul. És ez egy mind melléktermék, mert a lényeg az a 300 ezer gyerek, meg az, hogy ennek szociálisan lett egy olyan hatása, hogy sokkal többen elhelyezkedtek, rendes munka, stb. Kitartás. És picit ezt próbáljuk Magyarországon mi is ezzel a, illetve próbálják, mert én nem vagyok nem én vagyok ennek a, hogy mondjam, a lelke, hanem a Máltai Szimfónia, a Máltai Szeretett Szolgálat.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Hámori Máté karmesterrel. Maradjatok velünk itt a kettes számrendszerben.